Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A következőkben az országjáró múlt heti adásából hallhatnak válogatást. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Országjáró szombat délután a Kossuth Rádióban.
Ezen a hétvégén Pápán minden a játékról és a játékosságról szól, hiszen zajlik a játékfesztivál az Erzsébetligetben és itt a főtéren is, illetve a város különböző kulturális intézményeiben adnak egymásnak randevút a különféle játékok szerelmesei. Van itt népi és retrójáték, bábszínház, élőszavas mesemondás, társas játékos csapatok várják a játékoskedő résztvevőket, ügyességi kvíz és egyéb szellemi játékok, vetélkedők zajlanak majd a délután folyamán, miközben benépesül a város, kézműves alkotók különleges portékákkal és kézzel készült játékaikkal is várják az ideérkezőket. Az országjáró képzeletbeli színpadára is érkeznek majd folyamatosan a játékok szerelmesei és a játékos kedvű közösségek tagjai. Hamarosan például tánclépésekben érkeznek hozzánk a szenior örömtáncosok, örök ifjú és mindig mosolygós hölgyei, hogy elmondják, mozgásban az élet. Játékos hasonlattal élve a hölgyek úgy pörögnek egy-egy koreográfiában, akár a búgós csiga. Ismerjék meg tehát őket is, tartsanak ma is az országjáróval. Pápára hívjuk Önöket.
Százszor szép, süti a nap, az arcom hiszi, a hangom a szél bújnék. Virágok között, a tavasz kiszökött a szívemből. Ettél a tenyeremből, az időz a szerelemtől. Ezt mondtad tegnap, most meg mással látlak. Hamis képet, igaz mondó nagyot téved, feküdj még itt a reggel, várhat, várhat. Illúziót kergetünk, sírva együtt nevetünk, a vég, ami kezdtetünk. Tiszta szívvel szeretünk, ha kell újra elesünk, de bármit újra kezdhetünk.
Tájak, élmények. Feltöltődés Magyarország ösvényein. Országjáró vándorbot.
Pápa városába is elhoztuk az országjáró vándorbotot, és minden egyes alkalommal egy-egy szalagot kötünk erre az országjáró vándorbotra, és a szalagon van egy jelmondat. Ez a jelmondat olyan jelmondat, ami az adott településre jellemző, vagy valamiért fontos. És itt áll mellettem Vadász Krisztina, a Pápa város alpolgármestere kezében egy szalaggal, a szalagon egy jelmondat. De mi ez a mondat?
Először is köszöntöm a hallgatókat. A jelmondat pedig így hangzik, hogy egy kicsit mindenki pápai, hiszen én is erről szeretnék beszélni, hogy Pápa városa egy nagyon emberszerető társaság, nagyon vendégszerető, aki ide látogat, az általában vissza is szeretne térni. Valahol mindenkinek van valamiféle pápai érintettsége.
Például?
Zséda itt született, például Rab Zsuzsa itt született, például, hogy politikusokat említsek, Kövér László és Gyurcsány Ferenc is itt született, és itt jártak iskolába.
És mi kell ahhoz, hogy mindenki egy kicsit pápai legyen?
Hát vagy itt élni, vagy pedig itt születni, vagy ellátogatni pápára. És tényleg azt gondolom, hogy van pár olyan város a szép kis országunkban, ahova jó visszatérni, és Pápa is ilyen, hiszen micsoda szép épületeink vannak, hogy Magyarország harmadik zsinagógája a miénk, hogy van egy Petőfi emlékeket felvonultató Petőfi házunk, van a főtéren, ott van egy Szent István vértanú templom, amit mi helyiek csak nagy templomnak hívunk. A főtéri házak szép cukorka színű, pasztel színű házak, amire egyébként én így 50 év után is mindig rácsodálkozom. Van a március 15-i téren egy gyönyörű református nagy templomunk, szemben vele a kékfestő múzeumunk, Kluge-féle kékfestés, tehát a Kluge család 240 éve költözött pápára. Most ünnepeljük ebben az évben a pápai kékfestés 240 éves évfordulóját, és van egy Eszterházi kastélyunk, ki ne hagyjam. De hogyha valaki másfajta feltöltődésre vágyik, akkor pedig itt a Várkert fürdő, ahol kicsik nagyok találnak számukra megfelelő programot.
És pápa azért is szerethető, mert figyeltem a főtéren, megállnak, üdvözlik egymást, szóval úgy van egyfajta kapcsolódásuk.
Azért szeretem ezt a várost, most már elmondtam, és nem árulok el titkot, hogy több mint 50 éve itt élek. Jó találkozni az emberekkel, és nem lehet úgy mondjuk elmenni A-ból B pontba, hogy ne állítsanak meg egyen, ketten vagy sokan, és ne beszélgessünk, és nem csak engem, hanem mindenkit. Én például, hogy egy kicsit személyeset is mondjak, azt is szeretem benne, hogy a volt általános vagy középiskolai osztálytársam szüleinek még mindig azt köszönhetem ennyi idősen, hogy csókolom. És ezt fogadják, és visszaköszönnek, hogy szervusz Krisztikém.
Pápának azért van egyfajta lüktetése, de mégis van egyfajta csendessége is. Ez is érték.
Pontosan. Én azt javaslom azoknak, akik még nem jártak pápán, vagy újra visszajönnének pápára, hogy jöjjenek több napra, hiszen ezt a város szerintem nem érdemes úgy megnézni, hogy rohanva, hanem tényleg lassan. Megnéznek mondjuk egy kékfestő múzeumot, utána beülnek valahova a sétáló utcára, vagy a főtérre, egy étterembe, vagy egy kávézóba, ahol elüldögélnek, nézhetik a tényleg gyönyörű épített környezetet, vagy lemehetnek a Várkertbe, a Várkert árnyas fái, a több mint 200 éves platánfák alatt is érdemes elüldögélni. A helyiek sokszor mennek egyébként a Várkertbe, ezt nem lehet megunni, nosztalgiázni, és gondolom, hogy akik először vannak, azok pedig rácsodálkoznak, hogy ez az ugye tényleg kifejezetten szép környezet. Egyébként még azt hadd mondjam el, hogy mi pápaiak hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy milyen szép közegben élünk, hogy milyen szép ez a város. De hogyha találkozunk turistákkal, vagy találkozunk olyanokkal, akik először vagy néhány alkalommal jártak pápán, mindig felnyitják a szemünket arra, hogy mi az, amit ők szépnek látnak, és akkor egy kicsit újra mi is rácsodálkozunk a városunkra. És pápán itt van a történelem is. Tényleg érdemes körbenézni és elolvasni a különböző épületekről az információkat, és egy kicsit többet tudni a városról.
Tegnap kaptam zenétet, rajzoltam reményet, a lélekben türelmem, szívemben szerelmem. Táncoltam hangokat, rajzoltam birkadat. Várjatok, szónokolok, szavaitok, barátok. Rögzítem harcotokat, ez a legszebb pillanat, nyalom végig a hangulat, szereső. Rögzítem
Fodor Nikoletta Judit mesekönyvszerző, mesekönyv író érkezett meg hozzánk, aki már maga is mesés a megjelenése, mert hogy a cseresznyék ott vannak az ő hajába tűzve, mert hogy a meseszövéshez ilyen mesés lelkület is kell. És az önön meséi az Pápa utcáin kanyarognak. Hogyan született ez az ötlet, hogy pápát meg kell mesélni?
Egy hangfürdőre való felkérés miatt született Szikra a láma kislány karaktere. A Jókai Mor városi könyvtár nyári táborának mesetematikájához kellett egy történet. Így született meg Szikra, a mindig virgonc láma kislány és Szundi a lajhár fiúcska, akiket Dorzsa a kis szerzetes kísérvárosunkban és környékén.
Mert hogy ugye hangfürdő és hangterápia, ez is hozzátartozik, az élő szavas mesemondásnak egy eleme lehet akár a zenélés is. És merre kanyarog az ő történetük? Mi minden történik velük itt Pápán?
Igazándiból az Origó, ahonnét ők indulnak, az az Edvi Malom. Ez egy vízimalma, településünknek volt vízimalma. Most vendégfogadóként, illetve barokk udvarházként üzemel. Ott lakik az én kis másik főhősöm, Álmos Manó, akinek nevének a jelentése Istentől kapott, illetve megálmodott. Tulajdonképpen ott szállnak meg az én kis mesehőseim, és onnét indulnak Tapolca főre az Örvénytóhoz. Aztán a városunknak a nevezetességeit, Kékfestő Múzeumba járnak, Várkastélyba, tehát az Eszterházi kastélyba járnak, Hagyományok hegyén is vendégeskednek, aztán ugye a második részbe kilátogatnak Döbrönte települése Szarvaskővárához, Nagy Tevelen megnéz a víztározót, és majd a nyáron biztos visszamennek oda fürdeni is. Tehát nagyon sok helyszínen járnak.
Azt hiszem, hogy ön a saját gyermekkorát írta meg a mesébe, nem? Tehát, hogy azokat az élményeket, azokat a látnivalókat, amelyeket Pápán érdemes felkeresni, azt egy ilyen mesés köntösbe bújtatta.
Talán egy kicsit igen, szoktam mondani, hogy akit szeretnek az Istenek, meghagyják örök gyereknek. Ma említettem már egy rendezvény kapcsán, hogy amikor felnőtt emberrel beszél az ember, és egy felnőtt férfi ember azt mondja neki, hogy amikor nehéz az élet, vagy úgy sok a hét, akkor ő mesekönyvet vesz elő és azt olvas, akkor én azt gondolom, hogy helyük van ezeknek a történeteknek.
Biztos vagyok benne, hogy kell segítség a léleknek időről időre, és nagyon jó, hogyha úgy tudunk mesélni a gyerekeinknek, hogy mi magunk is egy kicsit megfürdünk a mese szépségében, meg az emberi jóságban, meg a győz mindig a jó a mese végén. Ezekben a kalandos történetekben hogyan születik a mese szövésének fonalat?
Van, amit előre tud az ember, hogy mit szeretne közölni, tehát hely színeket tud az ember előre, de egyébként semmi nem véletlen az életünkben. Aki hisz abba, hogy több, mint ami a látható a világunkban, az pontosan tudja, hogy minden mindig okkal történik, hogy melyik nap miért, mi vetődik papírra a szerző által, mert oka van. És az a szép egyébként, hogy az én kis Álmos Manom, aki az Edvi Malomba lakik, az ott lakó házaspár hölgytagja azt mondta nekem a múltkor egy rendezvény kapcsán, hogy ő már úgy tekint erre a kis Manóra, mint egy élő entitásra, tehát egy élő személyre, és amikor ő az udvaron megy keresztül, neki sokszor eszébe jut, hogy vajon a kis Álmos most mit csinál?
Két mesekönyv született eddig, de úgy tudom, hogy formálódik a harmadik, Nikoletta. Már.
Hát ez egy kicsit több lesz, egy kicsit más lesz, mint az első kettő. Az első kettőt én illusztráltam, hát ennek anyagi oka volt igazándiból. Viszont a harmadikra elfogadta a felkérésemet Virma néni, aki 82 éves lesz ősszel, és ő az utolsó Vizi Molnárnak, aki a Malomba élt, Edvi Károlynak a lánya, és én azt gondoltam, hogy ennek olyan külcsínje legyen, hogy méltó legyen ehhez a tartalomhoz, amit én szeretnék beletenni, mert belekerülnek azért olyan múlt béli emlékeink, amit egy átlag ember nem biztos, hogy ma már tud vagy használ, hogy ugye a gerendely, a csuvárkocsi, a csuvárosz fogalma mit takar, hogy ott van a népi mondókánkban a követvág, és nem tudja az átlag ember, hogy mit jelent ez, hogy minden héten vágták a követ, amikor őrölt, éjjel-nappal ment a malom, amikor ugye szezonja volt.
És most lelkes írásban van, vagy már kész a történet, és már csak a díszítés van hátra, a megjelenés, az illusztráció?
Még folyamatban van az írás is, viszont örömömre szolgál, hogy Varga Pesei Petra tanárnő, a képzőművészeti tanszak vezetője, koordinálásával elfogadta 4 pápai református kollégium gimnáziuma és művészeti szakgimnáziumának 4 kis hallgató tanulója elfogadta a felkérésem, hogy illusztrációjukkal méltó külcsint kaphasson Dimenzió kapu című mesekönyvem.
mosolygok én is, útba keresztettem megint, ő meg csak vártam, és én tétován azon gondolkodtam, hogy mikor kérdezhetem meg tőle, lát bennünk fantáziát, jó vagyok-e neki egy hosszú életen át. Te meg én, ebből úgysem lesz már nekünk soha menedék, és ha úgy kell lennie, hogy nem találkozunk, ígérem neked, hogy megbarátkozunk én, meg a magányom a világ közepén. A toppon, ezért vagyok most veled olyan őszinte, erre tekintve kérlek, higgy nekem, ha azt mondom, hogy ebben a világban nélküled nincs helyem, és a helyem volna, azt is felégetném, túl sokat vártam rád, és várni fogok egy hosszú életen át. Hogyha megismersz titokban, elszöksz tőlem, mert neked ez nem megy, hogy szeszélyes a hangulatom. Magamat egyszer lássom tisztán, végre leköltöztetjük a szívünk vidékre.
Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot, mert
ez a te Magyarországod.
A folytatásban az ugodi málna találkozása a hagyományos vanília fagyival, ez lesz a beszélgetésünk témája, egy kis hűsítő beszélgetés. No, de hogy jött ez az ötlet, hogy a vanília fagyiba egy olyan gyümölcsöt tegyünk, ami itt terem a vidéken, és a vanília fagyi pedig az a klasszikus, igazi, hát nem tudom, bagaméris íz lenne? Kérdezem ezt mind Marton Györgytől, aki cukrászmester.
Tulajdonképpen 35 éve egy ilyen családi beszélgetésnél dőlt az, hogy mit csinálunk egy fagylaltozó. Utána elkezdtem tanulni a szakmát, de egyébként nem ezzel foglalkozom, ez csak a hobbim.
Édesítette az életét.
Így is lehet mondani. Amikor a világot járjuk, én mindenhol vanília fagyit megkóstolom, mert azt gondolom, azt a legnehezebb csinálni. Mindenféle ízfokozóval, mindenféle adalékkal lehet csinálni sokféle ilyen modern, divatos fagylaltot.
Ilyen porból, olyan porból.
Mi főzzük a fagylaltot, a vanília fagylaltunk, úgy gondolom, hogy amár járom a világot, mindenhol versenyképes.
De ez milyen, ha ízre le kellene írni, szavakba kellene önteni, mert ugye nem tudjuk megmutatni a hallgatóknak.
Ez egy klasszikus, hagyományos, minden hókusz-pókusz nélküli vaníliafagylat. Érdekes mondom, vaníliát tartalmaz.
Ez vanília rút, stb.
Természetesen vanília rutak, igen, így készül, meg hát megvan a teljes recept, és úgy főzzük.
Hogyan találtak egymásra itt, ugye a málna és fagyi?
Hát megpróbáljuk a divatot követni, meg lokálpatrióták is vagyunk, és már évek óta van egy együttműködési szerződésünk a málna termesztővel. Ez a málna, ez egy bakonyba termett, nagyon jó ízű, zamatos málna, nem akarok reklámot csinálni neki, de ez más, mint egy hagyományos, boltba kapható málna. Sokkal jobb.
Tetszetős különbre, és bár a fagyiba ez így nem látszik, de az íze az fontos. Pap Attila, ugye, aki termeszt ezt a málnát Ugodon, szép jó napot kívánok, egy családi gazdaság. Van szó, nem nagy terület, de annál nagyobb gondossággal.
Így van, úgy gondolom, üdvözlöm és a hallgatókat innen Pápa városából. Kis családi gazdaság vagyunk, kevesebb, mint fél hektáron termesztünk málnát, és ez célunk is volt, hogy ne legyünk nagy üzemek, hanem kis méretben, de prémium minőséget, olyat, amit mi is jó szívvel bármikor fogyasztanánk, ezt próbálnánk szeretettel és féltő gondossággal nevelni, termeszteni, majd pedig kiszállítani a vásárlóinknak.
Az ugolti talaj az olyan jó, hogy a málnát kedveli.
A bakonyaljai talajok változékonyak, nekem szerencsés, erős húztartalmú hagyagos talajon van, ami a málna szereti, mert jól tartja a nedvességet. Ez egy jó talaj, csak helyi lokál patriotizmus. Van egy lovasklub a környékünk, a Dugod lovasklub, aki szerves trágyával minden évvel ellát mennünket, és ez nagyon nagy hálával és köszönettel tartozunk nekik, hogy szép málnát tudunk termeszteni.
Minden bio, mert hogy önöknél is minden természetes a fagyiban, mint alapanyag.
Így van. Még a tojásra is oda figyelünk, hogy kapjugálós tyúkok tojását használjuk.
És ez tényleg kijön utána, hogy a végtermék, mint fagylalt, egy gombóc fagylaltnál az ember azt kóstolja, akkor érzi, hogy van valami különleges.
Én azt gondolom, hogy 20 vanília fagylat közül meg tudom mondani, hogy melyik a miénk.
Családi gazdaságban csak málnát termesztenek?
Én úgy gondolom, hogy ha valaki igazán jó akar lenni valamiben, akkor fókuszáljon, és egy dologban legyen profi, de abban nagyon, és ez idővel kifizetődik.
Nyárban
Járó a Kossuth Rádióban.
Kell hozzá elhivatottság, ez hangzott el az előbb, és hát biztos vagyok benne, hogy aki a mesterségét szereti, az elhivatott, főleg, hogyha már sokadik generációban viszi tovább azt a mesterséget, mint Berta Kálmán, aki kaptafa és cipőfa sámfa készítő mester, és azért azt hiszem, hogy tényleg már nagyítóval kell keresni, akár csak az országban, vagy akár Európa szerte is azokat a mesterembereket, akik kaptafát készítenek. Hát hogyan öröklődött ez tovább? Hanyadik generáció, amit ön visz, Kálmán?
Tulajdonképpen már negyedik generáció, a nagypapám alapított 1870-ben ezt a céget. Ő kint a németországi Weimarba tanult, és onnan hozta haza ezt a szakmát, és azóta a párról fiúra öröklődött a mesterség.
nagyon szép mesterség, mert hogyha mindenki tudja, megtapasztaltad, hogyha a cipő szorít, akkor az egy nagyon-nagyon kellemetlen és rossz napokat, perceket tud okozni az embernek, tehát hogy egy jó cipőhöz jó kaptafa is kell.
Így van, ez természetes. Nagyon sok ügyes cipészmesterrel vagyunk kapcsolatban, akik méretes cipőket is készítenek, teljesen lábra szabottan. Ott aztán nem lehet olyan probléma, hogy valakinek szorítson, vagy esetleg tág legyen, vagy nagy legyen a cipője.
Kálmán különféle kaptafákat hozott, és mondta, hogy a régi, ez az 1890-es darab, ilyet már keveset lehet látni, mert hogy ez mindkét lábra jó lenne elvileg?
Igen, ez a úgynevezett első generációs forgatós kaptafa. Ez teljesen szimmetrikus kaptafa, és itt a láb cipőviselője azt tiporta ki, hogy most jobb vagy bal lábon hordta éppen. Érdekes dolog még volt, akik korábban, ugye még a hercegek és grófi időszakban van, aki olyan inast tartott, akinek hasonló volt a lábmérete, és ővele tiportatta ki ezt a úgynevezett forgatós cipőt.
Tehát az ő lábát sose törte fel a cipő, mert volt erre egy segédje, egy inasa, akinek hát lehet, hogy sokat fájt a lába.
Igen, biztos.
És amiket már mostanság készítenek, és itt hozott számtalan kaptafát szépen méretre jelölve és gyártva, miért jó a fa kaptafa? Ma már minden műanyagból van meg, mindenféle különleges, könnyített verzió létezik. A fa kaptafának mi a titka?
Tulajdonképpen mi kézműipari cipőgyártókkal vagyunk kapcsolatban, és ők a természetes bőrt, nedves bőrt húzzák rá a kaptafára, és ezen szépen meg fog tudni száradni. A műanyag kaptát azt inkább nagyüzemi cégek készítik, ott nagy szériában több ezer pár készül egyszerre, de itt nálunk ez a kaptafa, ezt szeretjük, mert a fának a nedvesség elszívó tulajdonság így érvényesül.
Biztos vagyok benne, hogy régen sokkal több kaptafára volt szükség. Ma már csak az igazán különleges lábbeli kapnak kaptafát?
Így van, most már viszonylag ritka ez a szakma, országban itt a mi családunk készíti a kaptafákat Magyarországon. Meg lehet számolni a cipészeket is, aki gyönyörű szép műremekeket készítenek a bőrből.
Biztos vagyok benne, hogy speciális faanyag is kell, tehát nem mindegy, hogy milyen fából van az a kaptafa.
Hogyne, mi itt a környéken a Bakonyerdőből vásároljuk a gyertyán és a bükkfát, ez gőzölve kerül megmunkálásra. Ennek olyan tulajdonsága van, hogy ha belejutnak egy szeget egy gőzölt fába, vagy gyertyán a bükkfába, szög kiúzás után kicsit összemegy, tehát sokkal több cipő felső részt tudnak rá szegelni a kaptafára, nem esíti is magát a kaptafanyagot.
Hát szokták mondani, van az a mondás, hogy a Schuster maradjon a kaptafánál. Az ön családja marad a kaptafa készítésnél? Hogy látja, Kálmán?
Testvéremnél van egy fiúgyermek, az Áron. Ő hajlandó szerintem ebbe a szakmába tovább menni. Nálam két nagy lányzó van, de van egy 2 és 3 hónapos kis fiúnoka. Bízzunk benne, hogy majd ő folytatja ezt a szakmát.
Országjáró a Kossuth Rádióban.
Folytatjuk országjáró beszélgetésünket, itt Pápán érkezett hozzánk Kerpel Péter, grafikus, festőművész, művész, tanár, és mindemellett biológiát és földrajzot is tanít a pápai református kollégium a gimnáziumban. Kezdtem el gondolkodni, hogy most a földrajz, biológia, rajz persze jól megfér egymás mellett, de hogy ennyi féleképpen kiteljesedni az ember hogyan tud?
Úgy, hogy egyrészt nagyon jó iskolába jártam, Várpróbáló Túri György gimnáziumnak a rajztagozatára, onnan kaptam egy indítatást, de aztán egy kis kikerülővel Debrecenbe a Kossuth Lajos Tudományi Egyetem biológia földrajzszakát elvégeztem, aztán vissza Várplótára a Túri gimnázium egy kis rajztagozat, és aztán jött pápa és a pápai református kollégiumnak a 31 éve, amelyben először biológiát földrajzot, aztán rajzot, aztán a Tánclánc Művészeti Alapiskolában grafikát, és aztán 2010-től az induló művészeti szakgimnáziumban minden fontos tárgy a többek között művészet történetet a kollégákkal, és így jutunk el a biológia földrajz rajzon keresztül a művészeti szakgimnáziumig.
És van itt egyébként sorrend, biológia, földrajz, művészet, vagy megfordítjuk először művészet, és utána majd jön a földrajz, meg a biológia?
A rajztagozat az indított egy rajzképzést, de biztosabbnak éreztem, hogy egy középiskolai tanári végzettséget szerezni biológia földrajzból, de amikor visszaérkeztem Várplótára, majd ide pápára a kollégiumba, és megmutatkozott, hogy lehet a művészeti élettel komolyabban foglalkozni, akkor mellette, az előbb említett tárgyak mellett, a művészet, képzőművészet, grafika, festészet, művészet történet lett a legfontosabb.
Itt, hogy hallgatom önt, rájöttem arra, hogy ez jól megfér egymás mellett, mert ugye a földrajz, az ember tájképeket, stb. Mindent fest. A biológiában pedig ugye akár az emberi test ott van, és akkor az aranymetszéstől kezdve, hát nem, hogy jól megfér, hanem akár együtt kéne, hogy tanítsák, oktassák.
Igen. Ami nagyon szép itt a pápai református kollégium gimnáziumában, hogy az ember rácsodálkozik és gyönyörködik abba, hogy az Isten teremtette világ milyen szép és milyen nagyszerű dolog ezt leképezni akár grafikákban, akár festményekben, akár fotókban. Tehát ez egy egymásra találása a természettudománynak és a magas művészetnek.
És önnél egyébként mi az, ami itt előtérben van? Mi az alkotásaiban, mi az, ami a középpontban szerepel? Szóval témailag mit kedvel leginkább?
Nagyon szeretem a természet izgalmas képeit, elemeit, akár felnagyítva, akár szürreális világba ötvözve, de sokszor azt megmutatva, hogy egy hívő keresztény ember miként gondolkodik erről a csodálatos teremtett világról, és ez sokatnak nagyon izgalmas, hogy hogy látja egy természettudományban járatos ember ennek a világnak a szépségeit hívő lélekkel.
És azért nézem, itt ugye van itt egy könyv előttünk, amiben ugye itt vannak alkotásai, itt ezek saját maga készítette, ugye, alkotások. Örökbőség, egy színes alkotás, mint egy csendélet.
Pontosan, ezt a gazdagságot szerettem volna kifejezni.
Benne van az élet.
Az életnek, a természetnek, ennek a világnak a szépségei.
De azért nézem, itt a színek mellett a háttérben, ott azért, hogy egyfajta sötétség is van, ami persze nem azt jelenti, hogy sötét a világ, hanem lehet, hogy jobban ki akarja emelni ezzel a háttérrel az előteret.
Másik, hogy mindenért meg kell küzdenünk. Tehát, hogyha csak pápai vonatkozásban nézzük, hogy hol tartunk, akkor jól mutatja, hogy mi művészek létrehoztuk a pápai kör képzőművészeti egyesületet azért, hogy a művészeti élet, a képzőművészet kiteljesedhessen, és akkor meg kell küzdeni az akadályokkal, a nehézségekkel, amelyek ott vannak a szépségek mögött, de ha legyőzzük, akkor a siker az valami csoda mindenki számára.
Ha tovább lapozzuk, Torockói vendégváró, ugye Torockó, ahol kétszer kelt fel a nap.
Én kétszer voltam Torockóban.
Jókai regényében van ez.
Egy csodálatos hely Székelyföldön, és annyit szeretnék megemlíteni, hogy mennyire fontosak az ember életútján a kiemelkedő személyek. Például Torockóra Horváth Lajos festőművész szervezte a tábort, de ugyanígy elmondható Borbély Lajos, vagy Heitler László, vagy Altóth Sándor, az, hogy pápán felnövekvő, élő művészek olyat tudjanak létrehozni, ami közel távol sokat jelenthet az embereknek a képzőművészetben, ez megadott nagyságok, tehetségek nélkül nem megy.
Az ember már ugye fölülről szemléli a művészetet, és akkor bele tudja azt látni, ami a lelkéből jön, és nem pedig az erőfeszítése hozza ki belőle.
Ez nagyon fontos, hogy az ember szeresse azt, amit csinál, örömmel tegye. Ekkor lehet csak a diákoknak is úgy átadni mindazt a tudást, vagy tehetségből fakadó szépséget, amiért érdemes élni, és amiért érdemes egyébként tanítani, és a fiatalokkal foglalkozni.
Színekről beszéltünk csak zárásképpen, itt ebből a sok színből melyik az az egy szín, ami úgy minden napot van az ön szívében?
Az a nagyon szép kék. A szabadság kék madarának a kéke, Szűz Mária kéke, és valahol a távlat, a perspektíva, az örökké valóság, a mennyország kékje.
Nagyon szépen köszönöm, szép végszó. Kerpel Péter, grafikus, festőművész, művésztanár volt itt az Országjáró vendége.
Barangolás, kalandozás, találkozás. Országjáró a Kossuth Rádióban.
Folytatjuk sétánkat Császár Csilla idegenvezetővel, és ahogy így hallgattuk Kerpel Pétert, a kékről milyen gyönyörűen beszélt, ugye pápa és az Eszterházi család története az összekapcsolódik. A kék az valahol megjelenik az Eszterháziak által építtetett épületekben, Csilla?
Hát igazából az Eszterháziak címerében is megjelenik a kék.
Benti feskókon vagy ilyeneken biztos, hogy látható.
Akkor mindenképpen ugye a pápai Eszterházi kastélyban is megtalálható, ugye nádorteremben például egy gyönyörű, nagyon szép képen, ugye ami a város képét mutatja, ugye itt is megtalálható a kék, illetve ugye hát a Eszterházi család kápolnájában is, ugye a gyönyörű freskókon.
És azt mondta Csilla, hogy hát annyi épület van, meg annyi olyan hely van itt Pápán, ami az Eszterháziakkal kapcsolatos, hogy nem csak a kastély, amit meg kellene említeni, hát mi minden kapcsolódik még hozzájuk?
Hát ami a legfontosabb talán, hogy az Eszterháziaknak köszönhetjük, hogy Pápán megépült az első kórház. Ugye Eszterházi Ferenc volt Eszterházi Károly püspök testvére, aki az irgalmas rendi számára itt kórházat létesített, és hát ugye az onnantól kezdve beszélünk arról, hogy a városnak van egy saját kórháza.
Mi az, amit még említene, hogyha egy ilyen Eszterházi sétára viszi az ideérkezőket?
Későbbi Eszterházi Tamás nevéhez fűződik például, hogy strandfürdőt létesített itt Pápán. Ez egy nagyon felkapott strandfürdő volt, ugye sajnos az idő során kinőtte a város, úgymond, és ugye kellett egy új strandfürdőt készíteni, ugye most jelenleg a Várkertben található pápai strandfürdő, de ezt is nagyon sokáig és nagyon nagy szeretettel használták az emberek.
Ha már a várkertet említette, ugye volt szerencsénk tegnap este haladni, átsétálni a várkerten is. Egyszerűen az embernek elállt a lélegzete a hatalmas platánfák alatt sétálva. Tehát, hogy ezek a platánfák, ha mesélni tudnának, vajon milyen régi történeteket tudnának előhozni?
Pápai várkertet, azt szintén Eszterházi Károly püspöknek köszönhetjük. Ugye ő volt az, aki 1771-ben Bőn Ferenc vízimérnök által lecsapoltatta az itt a pápa határában fekvő tavat. Tó helyére lényegében elkészült a pápai várkert, ugye ennél lényegesen nagyobb volt, mint amit most jelenleg láthatunk, és ami érdekessége, hogy ugye ez egy zárt hely volt, ide nem lehetett a pápai polgároknak bemenni, nagyon hosszú ideig, már a 19. századot írjuk, amikor az első Eszterházi megengedi, hogy polgárok is bemehessenek, de még ekkor is csak belépő kártyával, és különböző szabályoknak megfelelően, és valószínűleg ugye ezeket a szabályokat nem mindig sikerült betartani, mert nagyon sokszor előfordult, hogy ezt az engedményt visszavonta az éppen aktuális földesúr, és akkor ismét nem lehetett látogatni a várkertet.
Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot.
Néhány perccel ezelőtt Császár Csilla idegenvezetővel a várkertben kalandoztunk, ami csodálatos platánfákat jelent tulajdonképpen. Hát a folytatásban most egész közel hajolunk a természet titkaihoz. Mesteri Balázs érkezett meg hozzánk, természetfotós, amatőrfotós, aki az egészen apró dolgokat hozza, akár óriásivá felnagyítva. Itt van például előttünk egy olyan kép, amelyen az esőcseppek, minthogyha beburkolnák a virágnak a szirmát, vagy a virágnak a bibéjét. Mi ez pontosan, Balázs?
Fő fotózásomnak a csapása az a makrofotózás, ezen belül is a cseppek és a tükröződések. A tükröződésekben lehetnek virágok, állatok, bármilyen növények. Lényeg az, hogy olyan formában tudja megmutatni ezt, ahogy talán a barátok, ismerősök és az emberek nem nagyon látják.
Cseppben a tenger, szokták mondani, tartja a mondás, és hogyha én egész közel hajulok ehhez a képhez, akkor valóban a cseppben, abban az apró vízcseppben, esőcseppben visszatükröződik a virág maga teljes egészében. Milyen izgalmas. Ennyire jó a szeme, vagy ehhez mindig kell a szeme elé a fényképezőgép, hogy ezt meglássa?
Egyszer egy esős, de napfényes nyári napon jártam a természetet, és ott megláttam egy növényt, ami olyan, mint egy pittypang, csak sokkal nagyobb, ez a bakszakál. És akkor láttam, hogy a fény nagyon szépen megtörik az esőcseppeken, mert a nap már kisütött, és elkezdtem fotózni, és bizony otthon vettem észre, mikor a számítógépre feltettem ezeket a képeket, hogy a tükröződés nagyon élesen látszik, és olyan látvány mutat, amit amúgy nem vennénk észre, úgyhogy csak úgy simán nézelődnénk.
Ma már én emlegettem itt a játékfesztivál apropóján a búgócsigát. Hát most itt van egy egészen gyönyörű csiga, biga, nem búgócsiga, de olyan gyönyörű gyöngyház fényű a háza, hogy tényleg egy mesébe illő. Hát ez is egy aprócska állat, és milyen csodaszép, hogyha az embernek volna szeme ezt látni. Hát ebben segít nekünk.
Igen, hát ez a csiga, ahogyan nézzük a képen, nem is mutatja azt, hogy mekkora valójában. Ez kb. 1 cm-es csiga.
Most itt a képen mondjuk egy jó másfél arasznyi, két arasznyi nagyságra fölnagyította nekünk.
Igen, a kislányom gyűjtötte őket, mert sokszor gyakran járjuk együtt a természetet, és egy kis dobozkába összegyűjtötte, ezek a csigák viszont másnapra megszöktek a kertbe, nem mentek nagyon messze, hisz csigák, és megkerestük őket, és ez egy olyan csiga, amit ott találtunk meg a cseppek között.
Milyen izgalmas, hogy apa lányának van egy ilyen közös foglalatossága, a gyermek gyönyörű mese lelkével megtalálja a szépséget, édesapa meg fölnagyítva ide hozza nekünk, nézőknek, hogy lássuk a természet titkait.
Az imént beszélgettek a várkertről. A várkert nekünk is nagy szerelmünk, hogy így fogalmazzak, hisz rengeteget járjuk a várkertet. Nagyon szépek a fények, és ott is meg lehet ilyen kis csodákat találni.
És ezeket az alkotásokat, ezeket a csodálatos fotókat gondolom a család is látja, de vannak olyan pillanatok, vannak alkalmak, amikor akár a pápai közönség vagy a környékbeliek is láthatják. Mi a kedvence? Nyilván a makró az látszik, hogy ez önnek nagy szívügye, hogy az egész apróból egy nagyot csinálni, de mondjuk a hazai természet, a hazai flóra és fauna az annyira szép, hogy akár egy egész életen át lehet fényképezni, mindig van új csoda.
Akkor néha készülő fotópályázatra azon gondolom, hát, hogy lesz-e képanyagom a következő évre, és bizony, mire odaérünk, hogy a fotópályázatra be kell küldeni a képeket, alig tudok választani, hisz annyi kép összejön, hogy én is meglepődök rajta.
Ma már Azt szokták mondani, hogy mindenki tud fényképezni. A fényképezőgép ott lapul tulajdonképpen egy telefonba öltöztetve a farzsebünkbe vagy a táskánkba, de mégis az igazán jó kép, amivel nyerni lehet, amivel belefeledkezik a képbe, vagy a levegőt is elfelejti kifújni, az milyen? Mi kell ahhoz, hogy igazán jó kép szülessen?
Nekem az a trükköm, vagy a technikám, hogy úgy megyek fotózni, hogy körülbelül tudom, hogy mit szeretnék. Addig megyek utána, míg azt én meg nem találom. Tehát bent van a fejemben a kép, én már előre azt megkomponálom.
Hát nagyon sok képet kívánok még, meg közös pillanatokat a gyermekkel meglátni, a csodát, a természet titkait. Mesteri Balázs természetfotós fotós volt az országjáró vendége. Azt a két csodát önök is megnézhetik a Kossuth Rádió Facebook oldalán.
Országjáró szombat délután. Járják velünk az országot.
Hagyományteremtő szándékkal rendezték meg Pápán a Pápa hangja énekversenyt, és ebben diadalmaskodott következő vendégünk, Erdélyi Olivér. Őt hallották itt az előzőekben énekelni, mert hogy Olivér egyébként reppeléssel kezdte egy rövid út után, valamiért mégiscsak az éneklés lett a legfőbb célja. Olivér, emlékszik még erre az első nagy fellépésére, amikor a Pápa hangján ott volt, és bemutatta a zsűrinek, az ottani hallgatóságnak énektudását? Remegett a lába?
Hát igazából a rutin meg az évek miatt, hogyha mondhatom így, már igazából nem, mert ez egy hazai verseny volt.
Fiatal emberről beszélünk, el szabad árulni itt a hallgatóknak, hogy hány éves?
Igen, 16 éves vagyok, idén töltöm a 17-et.
Honnan jön ez, hogy a rutin és az évek?
Hát igazából ez a 3 év, amióta színpadon vagyok, ugye a Megafon által. Ez alatt a sok fellépés, akár falunapok, akár idősek napja, könnyen megszerezhető az a rutin.
Van egy Megafon zenei egyesület, annak is a művészeti vezetője, Klesic Horváth King, a kezit csókolom, szóval hát ön egy szerencsés ember, mint művészeti vezető, ilyen fiatal tehetségekkel van körbevéve. Beszéltünk arról, hogy azért még Olivéren kívül vannak jó néhányan, akik megállták az életbe a helyüket, nem is világsztárok, de szépen haladnak a ranglétrán felfel.
Igen, 20 éve működik a Megafon zenei egyesület, a 20 év alatt 21 zenész színész került ki az egyesületbe, akik jelenleg is a pályán vannak. Igazából az egyesületnek a legfőbb hozadéka a 20 év alatt, hogy a mai napig tartják egymással a kapcsolatot, és nagy szeretetben vannak a mostani 10 megafonost, az öregek is tápolják, és próbálják őket felkészíteni arra a pályára, amin ők már működnek.
Hogyan talál rá ezekre a fiatalokra, akikben lát valamiféle jövőt?
Nagyon nehéz kerülni a Megafon zenei egyesületbe. Nagy válogatás van, mert nem csak énekhangban kell megfelelni, vagy nem csak a tehetségét nézzük, hanem azt is, hogy emberileg odavaló-e közénk, tehát maga a társaság befogadja-e.
Olivér, ez a nagy találkozás ezzel a zenei képzővel, a Megafonnal, az ön esetében ez hogyan volt? Szóval itt a tanárnő hogyan talált önre, vagy egymásra hogyan találtak?
Hát igazából mi kerestük fel a tanárnőt.
Ez a mi ez ki?
Hát én is a szüleim akkor még.
Akkor a szülők is úgy látszik, hogy támogatják, ami nem egy utolsó szempont.
Igen, hál' Isten támogatnak, ezért nagyon hálás is vagyok. És hát igazából rátaláltunk Kinga nénire, és onnantól elkezdődött a közös munka, hál' Istennek. Meglátta bennem remélhetőleg a tehetséget és az arázatot, hogyha fogalmazhatok így, és igazából elkezdődött a közös munka.
A bemutatkozó nagy találkozón ott mit mutatott be magából énekhangilag? Mi az, amivel próbálta belopni Kinga néni szívébe, ahogyan ő fogalmazott magát?
Hát igazából az elején még népdallal kezdtem.
Népdalt énekelni nem egy egyszerű dolog?
Hát igen, és onnan kezdődött el ez a musical, könnyű zene vonal. Ezután kezdődött, amikor már kezdtünk egy kicsit belerázódni ebbe a tanulásba, ugye az énekhangnak a fejlesztésébe, ugye a mutáláson még át kell esni, akkor még ezt Kinga néni azért egy kicsit noszogatta, és hát így elkezdődött ez a pop és musical műfaj, de népdallal kezdtem.
Minden mellé a rap az hogyan jön, mert ugye Olivér mondta, hogy rapben is próbálkozott, saját maga írta a szöveget, ezt megpróbálta előadni, sőt megmutatni a nagyvilágnak, de valahogy mégis nem ez lett az út. teljesen.
Igen, mindig is az éneklés volt, ami úgy közel állt a szívemhez, viszont elkezdtem írni a saját dalt, amiből lett egy rap. Ezt nem tudom megmagyarázni, hogy hogy jött ez, de így kezdődött el a rappelés még egy jó 3,5-4 éve.
Tanárnőhöz fordulok, szóval gyerekeket pallérozni, fiatalokat pallérozni, oktatni olyan zeneiségre, amiben mondjuk a színpadra kerülnek, akkor megállják a helyüket, és mindenkinél megtalálni azt a közös hangot, amivel előre tudnak jutni, ez a jó érzék, gondolom, az ön részéről.
Nyilván kamaszokkal nem könnyű együtt dolgozni, ráadásul nekünk 4 táborunk van egy évben, 2 felkészítő és 2 pihenő tábor. Rengeteg fellépésünk van, és ez összekovácsolja a csapatot. Meg hát a versenyek. Most az Olivier az elmúlt tanévről beszélünk, hogy a szeptembertől 5 országos verseny nyert meg, nem csak a pápa hangját.
És mit lát, milyen ívet tudunk Olivier elé fölrajzolni? Szabad ilyet egyébként megtenni?
Még nem, mert még az iskoláját végzi, és nyilván az az A terv, és maga a művészeti munka az a B terv. De azt gondolom, hogy nagyon jó irányba halad. Nyilván kipróbálta magát popban, musicalben, mind a kettő irány nyitva van előtte.
Figyelmét ugye a tanárnőt, a szerepkörét azon túl, hogy ugye a zene, az éneklés, annak tanítása a fő hangsúly, de azért a fiataloknak anyjuk helyét is anyjuk, úgy érzem.
Így van, így van.
Nagyon... Ez a legtöbb valójában, ugye, mert énekelni még lehet, hogy csak-csak, de hogyha elvesznek a világba, önmagukat nem tudják megtartani, akkor ott annak annyi.
Igen, hát ez egy nagyon nagy közösség. A Megafon család, így is hívjuk a mi egyesületünket. Itt még éjjel 2-kor is Kinga néni rendelkezésre áll, kamasz problémákat kezel.
Szóval hívják, hogy Kinga néni szerelmes vagyok, mit csinálja?
Igen. Én elvégeztem egy tanfolyamot gyermek és ifjúsági coachként, hogy még jobban felkészült legyek erre a feladatra. Táborokban meg kibeszéljük a dolgokat, játszva felkészülünk a fellépésekre.
Itt Olivier beszélgetésünk végén a tanárnő nem merte azt kimondani, meg előre vetíteni, hogy mi lenne itt a nagy álom cél, de álmok nélkül azért mit sem ér az élet, főleg, hogyha az ember zenei pályán van. Mik azok a titkos vágyak, álmok, amit el szeretne érni?
Ezt én úgy tartom, hogy majd ahogy hozza
az élet, de vannak példaképei?
Persze, nekem az egyik személyes kedvencem Bruno Mars. Magyarországról nagyon sok jó énekes szeretek, akár musicalben is, akár pop műfajban is, Karamell, Kökény Attila, a Takács Nikolás, mondhatom itt Berezki Zoltánt is, és a Megafonból pedig Ekanem Bálint.
Nagyon szépen köszönjük Lejsic Horváth Kingának, tanárnőnek és tanítványának, Erdély Olivérnek, hogy itt voltak az Országjáróban, és beszéltek a jövőről, meg hogy a zene mi mindent jelent az ember életébe. No persze, a hétköznapok is számítanak.
Kedves hallgatóink, ezzel a gondolattal az Országjáró 338. adása pápától elköszön. Itt voltunk a Pápai Játék Fesztivál forgatagában, és természetesen a város kincseiről, értékeiről beszéltünk. Holnap ott lesznek a képek a Kossuth Rádió Facebook oldalán, keressék majd, illetve jövő hétfőn új játékkérdésünket. Jövő szombaton Szolnokra hívogatjuk majd önöket délelőtt 10 órától, és délután 14:30-tól tartsanak velünk. A mai műsort készítették a gyártásvezető Szarka Szilárd, munkatársunk volt Fehér Béla, Fehér Miklós, Pap János, Tóth Attila és Jakocska György, hangmérnökeink Járic István, Galló Dániel és Romvári Tamás, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa. Az adást ezúttal is a felelős szerkesztő Domokos István szerkesztette. Köszönjük szépen Pápának, hogy egy kicsit ma játszhattunk itt az utcáikon. Utazzanak továbbra is velünk, Cifra Szilviát hallották.
Engem az élet nem dédelgetett, kaptam a részemből már eleget, de vártam, hogy legyen helyem a világban. Szélhoz és szél viszel mindenfele, arcomra égett a csókot helye, mert vártam, de aztán végül is megbántam. Voltam az életemet, nincsen a szívemben üres telek, mert vártam, de sose jött, amire vágytam. Jó volt ez itt, de megismertelek, mindent megittam, hogy felejtselek, és vártam, nem tudom.
Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. 1 óra